Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön 374-es énekünkkel kezdjük Isten tiszteletünket. 374-es.
Thank you.
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 60. oldalán található a 9-es számú liturgia.
Tudasd velem, Uram, életem végét, hogy tudjam, milyen mulandó vagyok. Ímé, arasznyivá tetted napjaimat, és életem ideje előtted, mint a semmi. Ugyan mit várhatok én még, Uram? Egyedül beléd vetem reménységem.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, s a drága Szentléleknek, az egyörök Istennek.
Mindnyájuknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy mindenki elvegye jutalmát aszerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, ne vesel haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsáss meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Imádkozzunk.
Pillanat. Még a bűnbocsánatot hadd hirdessem. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy életünk legyen. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban, a hatalmas Istennek, béke legyen a világban, mindenhol az embernek. Hála néked, menj királya, irgalmaz Isten.
Imádkozzunk! Mindenható örökisten, ha érdemünk szerint ítélsz, mindnyájan elveszünk, de emlékezzél meg irgalmadról, és bocsáss meg bűneinket, hogy üdvözöljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által a mai vasárnapra, oltár előtti felolvasásra rendelt szent igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumában a 24. fejezet 15. versétől a 28-ig a következőképpen. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg. Akkor azok, akik Judeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozzon felső ruháját. Jaj a terhes és szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki azt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, meghiggyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek, ha tehát mondják nektek, íme a pusztában van, nem jelentek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük a 77-es számú éneket, készülve az ige hirdetésre a 77-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Ámosz könyvében, annak 5. fejezetében, a 14. verstől a 20-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Ámosz könyvéből olvasom, az 5. fejezet 14. versétől, így szól Isten igéje. Ha jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr, a seregek Istene, ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez József maradékának az Úr, a seregek Istene. Ezért így szól az Úr, a seregek Istene az én Uram. Minden téren sírni fognak, minden utcán jajgatnak. A mezei munkást gyászolni hívják, és a halott siratókat jajveszékelni. Minden szőlőben sírni fognak, hát amúgyok közöttetek, mondja az Úr. Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják. Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos. Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg. Bizony, sötét lesz az Úr napja, nem világos. Vak sötét lesz, fénysugár nélkül. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sokszor eszembe jut az a vakmerő ember, aki egyszer azt mondta nekem, hogy majd ha egyszer odállok az Isten elé, akkor lesz egy-két kényelmetlen kérdésem az Istennek. Mondtam neki, hogy nehogy azt gondolt, hogy amikor az Úr napja eljön, majd ez egy tea délután lesz, ahol majd kedélyesen elbeszélgethetsz az Istennel. A Istennel való találkozás, az Úrnak a napja, az azt jelenti, hogy az ítélő Isten előtt kell megállnod. Van-e védőügyvéded? Az ítélet elől van-e menekedésed? Tudsz-e magadnak fölhozni valami mentséget? Mert ha nem, akkor az élő Isten kezébe kerülve el fogsz pusztulni. Az Úr napja azt jelenti, hogy az élő Isten megjelenik a világban, és elhozza az ítéletet. Mennyire várod ezt? Ez az ember nagyon magabiztosan várta ezt az ítéletet, várta ezt a napot. Hamis képzetei voltak róla. Persze, ha végignézzük Izrael életének a történetét, nagyon sokszor azt látjuk, hogy Izrael népe, az Isten népének az életében hamis várakozások voltak, hamis elvárások voltak egyrészt Isten felé, aztán hamis várakozások voltak a hétköznapi életüket tekintve is. Volt, amikor Izrael népe azt kívánta, hogy legyen nekik királyuk. Azt szerették volna, hogy mint a környező népeknek az ő népük fölött is egy király uralkodik. Akkor bírák voltak az Isten népe vezetői. Azok a bírák, akiket az Isten szent lelke elhívott, akiknek az Isten szent lelke adott akkor világos útmutatást, és az Isten népe mehetett arra felé. Persze ez egy a külső környező népekhez viszonyítva ez egy bizonytalan helyzet volt, mert nem lehetett tudni, hogy mikor hív az Isten el bírák, mikor szólal meg az Isten és kint keresztül, hogyan fog az Isten megmenteni. Persze a környező népek mondták Izrael, van király, a király megmondja, mit kell tenni, és akkor a király győzelemre, dicsőségre viszi az ő népét. Tehát ők is azt gondolták, hogy jó lesz nekik a királyság. A próféta hiába józanította, vagy próbálta józanítani őket, hogy milyen nyomorúságok vannak egy királyság alatt, főleg úgy, hogy Izrael népének, az Isten népének a királya az élő Isten volt. Tehát az élő Istent akarták leváltani egy emberi királyjá, egy emberi királyra, és azt gondolták, hogy akkor majd áldás lesz az életükön. Persze utólag aztán megbizonyosodtak róla, hogy igaza volt Sámuelnek a prófétának, mert hát az Isten szent lelke szólt rajta keresztül, az Isten nyilvánult meg Sámuel prófétán keresztül ott az Izrael népe felé, és valóságban megtapasztalhatták, hogy a király az valóban elviszi a lányokat, szolgáló lányok, a katonának viszi a fiakat, és a szántóit majd velük a néppel művelteti meg. És aztán még hozzáteszem, akkor az ott nem hangzott el Sámuel próféta bizonyságtételéből, de mi tudjuk, és láttuk, hogy egy király bűne kapcsán, hogy mentek tönkre, hogy ment tönkre Izrael népe. Azért, mert a király engedetlen volt, mert a király a bűn útját választotta, mert az Isten akarata nem volt számára fontos, ezért szenvedett az egész nép. Tehát valóban meglátták annak nyomorúságát, hogy mit jelent az, hogy az Isten, az élő urat leváltották a királyságról. Sámuelnek mondta is az Úr, hogy nem ellened van a népnek haragja, hanem engem utál a nép, engem nem fogad, engem akar letenni a trónról, hát engedd meg nekik. És így aztán valóban a hamis várakozás az nem telt be, nem jött el a remény, amit remélettek a királyságtól. Mint ahogy igényben is egy hamis várakozást leplez le az Isten igéje, ahogy olvassuk itt Ámosz 5. könyvében, a 11. verstől van kijelölve a 20-asig, de alapvetően nyilván, hogyha elolvassuk a környezetét az igének, akkor látjuk, hogy milyen helyzetben van Isten népe, és ebből az ige szakaszból nyilvánvalóan kiderül, hogy hamis várakozásban van Izrael népe. Azt mondhatnánk, hogy milyen jó helyzetben vannak, az Úr eljövetele fontos számukra, mert arról beszélnek, hogy majd eljön az Úr napja. Hogy majd az Úr napja milyen jó lesz számukra. Azt mondhatnánk, hogy ez egy rendes nép, várják az Urat, várják az Úrnak a napját, várják az Úrnak az eljövetelét. Ennek csak örülni lehet. De hát nem ez a helyzet, mert igénk egyértelműen leleplezi, hogy hamis Isten képük van, hamis várakozásuk van ezeknek az embereknek, hamis elvárásaik vannak, hamis alapokon állnak. Az elmúlt héten volt vendégjárás nálunk, itt volt a missziói központnak a munkatársi közössége, szerettek volna egy kicsit fölfrissülni, megerősödni, meg meg is ismerni bennünket. Egyébként az ajándékait a bibliórások majd tapasztalhatják, mert hozott néhány eke énekes könyvet Szeverényi János a missziói központ, hogy esetleg nem ismernénk a könyvet, akkor megismerhessük. Tehát ajándékba kaptunk néhány eke énekes könyvet, majd bibliórások forgathatjuk ezeket a könyveket. Aztán következő nap egy Erasmusos csoport jött az egészségügyi főiskola Erasmus programjában, osztrák szociális gazdaságot szervező, finanszírozó, vagy azt tanuló fiatalok, kevésbé fiatalok voltak itt. És amikor itt megnéztük a rendszerünket, hogy miképpen alakulnak itt a szociális ellátások, meg a cigány misszió, mert hát a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatása volt a kérdésük, mint ahogy általában mindig, amikor jönnek hozzánk, és nem keresztény emberek, akkor fölmerül a kérdés, hogy oké, rendben van, ez így működik, de mi az én gondolatom, hogy Isten nélkül, vagy gyülekezet nélkül, vagy egyház nélkül fölépülne ez a rendszer, tehát működtethető lenne ez a rendszer. És akkor persze mindig el kell mondanom, hogy ez nem egy egyszemélyes vád, ez nem én miattam ilyen, nem amiatt ilyen, mert egyébként okos szociális munkások vagy szervezők formálják ilyenné, hanem azért, mert egyébként a gyülekezetünk ezzé alakult a 1992-es indulás óta, és az Isten erre az útra vezetett bennünket, és ezeken a pontokon áldott meg bennünket, és tapasztaltuk azt, hogy milyen jó az Isten akaratában benne lenni. Na most nyilván, aki nem Isten hív ember, az mindig kétségeskedik efelől, és próbálja megfogalmazni a saját gondolatai vagy élettapasztalata szerint. Viszont itt volt egy leányzó, Ausztriában jöttek, Bécsben tanulnak ezek a fiatalok, és egy fiatal leány mondta, hogy persze értem, én is tagja voltam egy egyháznak, de néhány éve otthagytam az egyházat, mert úgy éreztem, hogy egyébként nincs ott helyem, nincs ott otthonom. Aztán mondtam neki, hogy egyébként elképzelhető, hogy azt az egyházat én is otthagytam volna. És próbáltam elmondani neki, hogy alapvetően lehet, hogy hamis Isten képed van, lehet, hogy hamis egyház képed van. És azért mondasz ilyeneket, mert egyébként nem tudod, hogy az Isten miképpen szeretné az ő egyházát fölépíteni. Kicsoda az Isten valójában. Te kaptál valamit, valamilyen képet, és arra azt mondod, hogy ezt köszönöm, nem kell nekem. És valóban így van, hogy sok esetben a környezetünk, vagy azok, akik bent vannak az egyházban, de csak hagyományból, tradíció, vagy igazából nem tudják, hogy kicsoda az Isten. És amikor beszélnek az Úr napjáról, akkor valami hamis képzetük van. Amikor beszélnek az Istenről, egy hamis Isten képük van. Igazából nem tudják, hogy mi az Isten rendje, mi az Isten akarat. És azért egy hamis várakozás, egy hamis kép alakul ki bennük, és ezért aztán majd jön a csalódás is, mint hogy nyilván ennek a fiatal lánynak az életében is volt egy csalódás, amiatt aztán azt mondta, hogy neki nincs szüksége gyülekezetre, és hátat fordított Istennek, gyülekezetnek, meg embereknek is. Most hát az Úr mérhetetlen szeretete mutatkozik meg ebben az igében, mert tudja, hogy az ember ilyen. Tudja, hogy az ember ilyen, mert hogy mi mindig azt nézzük, hogy mi a hasznunk belőle, hogyan tudunk előre jutni, és miképpen lesz ez majd áldása az életünkbe. És amikor megszólal itt az Isten igéje a 18. versnek a második felében, illetve a legutolsó mondat tagjában, és sötét lesz az nem világos, mármint az Úrnak a napja, hogy értsétek meg, mondja, és én úgy szeretlek titeket, és nem szeretném, hogyha hamis várakozás lenne bennetek, vagy egy csalódás érne benneteket, akkor még eljön. Higgyétek el, hogy nem világos lesz az Úr napja, hanem sötét lesz a számotokra. És a 17. verset, amíg hozzáveszünk, hogy minden szőlőben sírni fognak, ha átvonulok közöttetek, mondja az Úr. Szőlőben pedig vígasság szokott lenni. Még én nem vettem még részt klasszikus születen, de szokták mondani, hogy ez egy vidám ünnep, hát nyilván a munka azért mindig fáradtságos, de hogy mindig öröm van a szőlőben, és azt mondja az Úr, most, hogy én átvonulok a szőlőn, akkor nem vidámság lesz, akkor nem öröm lesz, akkor nem lesz tele a szátok nevetéssel, hanem szomorúak lesztek, sírni fogtok, ha én átvonulok a szőlőkön. Tehát vigyázzatok, mert hamis várakozásban vagytok, hamis képetek van róla, ezért jó lesz, hogyha összeszeditek magatokat, mert az élő Úrral fogtok találkozni, az élő Istennel, aki egyébként ítélő Isten. A 15. versben aztán beszél az Isten igéje a kegyelemről is, hogy persze, ítélet lesz ez a napon is, próbáljátok meg. Mert egyébként talán majd megkegyelmez József maradékának az Úr. Tehát föllebenti az Isten a kegyelemnek a lehetőségét is. És az Ószövetségnek a népe többször találkozik így Isten kegyelmével, de hasonlóképpen, mint ahogy itt is ebben az igében is olvassuk, egy bizonytalan lehetőségként ott van a kegyelem az Isten kegyelme az Isten népe számára. Az Ószövetség népe más nem is tapasztalhatott, mint azt, hogy az Úr jó tetszése szerint megadta a nép számára azt a lehetőséget, hogy a bűnnek a terhét leveszi a válláról. Leveszi az életéről a bűnnek a terhét, a bűnnek a következményét, vagy aztán meghagyja a bűnnek a terhét és a bűnnek a következményét az Isten népének a vállán, az Isten népének az életén. Adta a kegyelmét, vagy a kegyelmét visszatartotta. Nem volt a kegyelem kiáradva az Ószövetség népe idejében. Persze nem kényúrként tette az Úr ezt, hanem azt mondta, hogy élj így, élj ezen a területen, rendezd be az életedet így, kapcsolódj hozzám, legyek fontos számodra én, és akkor majd egy áldás veszi körül az életed, egy áldásban élhetsz. Ha viszont kilépsz ebből a körből, kilépsz ebből az áldásból, akkor ott van a halál, és az a halál uralkodni fog az életeden, és tönkre teszi az életedet, ez a következménye. Most sokszor látjuk a Szentírásban, hogy Isten népe föllázadt az Ura ellen, elhagyta az Istent, és az Isten halált bocsátott rájuk, ismerjük a részkígyónak a történetét, hogy amikor az Isten népet pusztul a bűnének a következményében, akkor Krisztus előképeként Mózesnek mondja, hogy csinálj egy részkígyót, tűzd fel, és aki föltekint a kígyóra, a részkígyóra, az megmenekül a valóságos kígyó harapásától, és nem fog elpusztulni. Persze megint azt kell nézni, hogy megharap a kígyó, és én akkor ne a sebbel foglalkozzak, hanem nézzek föl a kígyóra, a részkígyóra, és majd akkor meg fogok menekülni attól, ami egyébként valóságban ott van az életemben. Nyilván ez kívánt egyféle hitet, egyféle Istenre hagyatkozást. Hogy én nem kezdek el azzal a problémával foglalkozni, ami egyébként engem ért, hanem az Isten kegyelmében bízok. Nem szívom ki a mérget a sebből, nem kezdek el a kurulókkal, vagy a gyógyítókkal foglalkozni, hogy a sebemet ápolják le, hanem föltekintek arra a kígyóra, amit az Isten kegyelméből adott számomra. És valóban, aki föltekintett, úgy olvassuk az igében, az valóban meggyógyult, valóban megmenekült a haláltól, és valóban az áldásban lett része. De hogyha letéved az ember az Isten útjáról, akkor a halál állapotába kerül, és nincs mese. Nincs más következmény. és Isten népe, ha végigolvassuk egyébként, tehát Ámosznak nem valami vidám küldetése volt, hogyha végigolvassuk Ámosznak a könyvét, vagy megnézzük Ámosznak az életét. Neki nagyon komoly ítéletet kellett hirdetni Isten népe felett, és ahogy olvassuk ezt az 5. fejezetet, és látjuk, hogy tévelyeg az Isten népe, nem az Isten akaratában van, nem keresi az Úr akaratát, nincs az ő áldásában, sőt, a bűn uralja az egész életét, és életének minden pontján kiütközik, hogy az Isten akaratával szemben áll. Az Isten akarata nem fontos számára. Az Isten akaratától eltért az élete, és egy olyan életvitelt folytat a nép ott belül is, hogy az Isten áldása nem lehet rajta, hanem az Isten ítélete marad nekik. Ezért mondja az Úr, az Ámosz által, törekedjetek a jóra, keressétek az Isten akaratát. Amit megmondtam nektek, azt szerint éljetek, tartsátok be a törvényt. Isten népe kapott egy rendet, kapott egy útmutatást, kapott egy lehetőséget. Azt mondja, hogy akkor forduljatok oda ahhoz a lehetőséghez, amit én adtam nektek, és akkor itt szépen felső, hogy törekedjetek a jóra, gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek, és akkor majd talán megkegyelmezünk, akkor se jár nektek. Akkor se vegyétek úgy, hogy annak a következménye az lesz, ha te jól cselekszel, ha te meg törvénynek érvényt szerz, hogy akkor majd életben maradsz, hanem akkor majd talán az Isten megkönnyörül József maradékán. Akkor talán az Isten kegyelme megjelenik az életeteken. Ne éljetek hamis várakozásaitok közepette. Mennyivel könnyebb nekünk? Mennyivel könnyebb nekünk az új szövetség népének, hogy nekünk nem kell ebben a bizonytalanságban élnünk, hogy talán majd az Isten megkönnyörül rajtunk. Hogy talán majd az Isten ránk teki, talán majd az Isten leveszi a bűneinknek a terhét, vagy a nyomorúságunkat, és aztán reménység szerint valami majd történik velünk. És hogyha majd eljön az Úr napja, akkor majd talán, majd ott az üdvösség is a miénk lehet. Olyan jó azt tudni, hogy az Isten 2000 évvel ezelőtt a történetnek azon a pontján egy csodálatos, valóságos váltságot szerzett az övéinek. És az egész földi létünk, aki a kegyelmet megtapasztalta, az tapasztalhatja azt is, hogy egész földi létünk az ő békességében, örömében, az Isten akaratának beteljesülésében terhet el. És a bűneink bocsánata az valósággá válik. A bűneink terhe az már nincs az életünkben. De sok embert láttam felszabadulni a bűnnek a terhétől. Akik úgy látványosan, mert sokan egyébként magukban hordoznak bűnt, hogy forgatják a szívükben, és az Isten kegyelme hirdettetik, akkor úgy rendeződnek, és úgy mennek tovább, hogy békesség és öröm van bennük. De vannak emberek, akiken látszik, hogy összetörve, töpörödve a bűnnek a súlya és terhe alatt élik az életüket, és jönnek oda, és amikor az Isten kegyelme hirdettetik számukra, akkor felszabadulnak. És szokták mondani, mint hogy egy méterrel a talaj fölött járnának. Szóval alapvetően ez egy szép kép, de hát nyilván nem egy méterrel a talaj fölött jár, ugyanúgy a gravitáció a földre húzza, de lélekben annyira megkönnyebbülve, annyira megváltozva folytatják az életüket, hogy már nem az életük, mint ami azt megelőzően volt, hanem szabadságban, az Isten ismeretében, az örömben érik az életüket, és már nem csavargatja a gondolataikat az a kényszer, ami egyébként azt megelőzően volt, és nem néznek savanyúan azokra, akik egyébként meg az Isten békességében, boldogságában járnak, mert a megváltás már az övék lehetett. Olyan jól látni ezeket a felszabadulásokat. És persze olyan fájdalmas és rémisztő sokszor látni azokat, akik a bűnterhe alatt meg ott vannak. És látszik, hogy gyötrődnek, de mégsem jönnek ki. Látszik, hogy ott van az életükben a nyomorúság, még talán hallanak arról is, hogy hogyan lehetnek jönni belőle, de nem jönnek ki belőle. Pedig az Isten felkínált az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban lesz. Tehát valóban az ő kegyelméből az fakad, hogy az embernek üdv bizonyossága lesz. Üdv bizonyosságban élheti az életét, hogy nincs többé már károsztatásunk, mert Jézus Krisztus levette a vállunkra, mert Jézus Krisztus átvette azt a terhet, amit egyébként nekünk kellene hordozni. Olyan jó ebben a bizonyosságban élni. Ez a fiatal Erasmusos leány, aki hátat fordított az egyházának, nyilván ezért fordított hátat az egyházának, mert azt tapasztalta, hogy a bűn súlya alatt görnyedő emberek békétlenségükben, örömtelenségükben mégis egyház tagnak mondják magukat, vagy egyháznak mondják magukat. És azt mondta, hogy nekem erre nincs szükségem. Én megyek ki a világba, mert a világban ott alapvetően valamilyen úton, módon le tudjuk söpörni ezt. Persze nyilván egy ideig. Lesöpörjük a vállunkról ezt a befelé fordulást, meg ezt a nyomorúságot, és éljük az életünket. Miért lenne szükségem nekem az egyházra, mondja ez a leány? Miért van nekem szükségem ezekre a terhelt emberekre, akikről nincs öröm, békesség, nincs az Isten akaratának cselekvése? És igaza van ennek a leánynak, nincs vágyakozása felé, a közösség felé, ahol nem tapasztalhatják meg az Istennek a szabadítását. Ha nincs közöttük az Isten szabadságának az örvendezése. Sokan gondolhatják tehát, hogy nem probléma ez, hogy elment az egyházból, meg való megtalálja a boldogulását, csak hogy ebben az ige szakaszban is azt olvassuk, és egyértelmű Úrunknak az üzenete, hogy az Úr napja közeledik. És az Úr napja majd egy sötét, egy síralmas, egy fájdalmas pillanat lesz az emberiség életében. Tehát nem mindegy, hogy valaki hol jár, merre jár, hogy most csalódott, és aztán keresi valahol a boldogulását. Nem mindegy, mert jön az Úr nap, és nem tudjuk, hogy mikor lesz ez a nap. Szoktuk énekelni, hogy ez az a nap, és ez egy vidám ének. És valóban, amikor az Isten megváltotta az embert, és megújította az embernek a szívét, akkor valóban egy örömteli nap várakozni arra az Úrra, aki elhozza ennek a világnak a végét, és elhozza az Isten országát. De az Úr napja Jézus Krisztus nélkül nem világos, és nem szívterítő. Az Úr napja Jézus Krisztus nélkül, a védő ügyvéd nélkül, az fájdalmas és halálos pillanat. Nem tudunk Isten előtt megállni, egyikünk se. A legjobb szívű ember sem tud megállni Isten szín előtt. Az ítő Isten előtt senki nem tud megállni, és nem tudja azt mondani, hogy ezért neked kötelességet beengedni engem az üdvösségbe, mert én jó ember vagyok. Nincs ilyen ember közöttünk, de az egész világon sem. Még azok a szentek sem, akiket egyébként szentnek nyilvánítanak, sem mehetnek be a saját érdemükért az üdvösségre. Csak az Úr Jézus Krisztus érdeméért mehet be mindenki. Szóval utána persze, amikor az ember megtapasztalta azt, hogy az Isten Jézus Krisztusban adott néki egy valóságos új életet, akkor már nem reménytelen a helyzete, mert majd jön az Úr napja, de enyém lesz az üdvösség. Ítélet lesz, de nekem van védőügyvédem. Enélkül a védőügyvéd nélkül azonban valóban az történik, amit leír ez az ige szakasz. Hogy probléma van közöttetek, válságban van az életetek, a halál felé vagytok, nincs menekvés, sírás, fogcsikorgatás lesz, rettenetes lesz az élethelyzetetek, hogyha nem tapasztaljátok meg Istennek a váltságát. És nekünk az új szövetségben ez a csodálatos, hogy Jézus Krisztusban eljött. Váltságunk van, a halálból átvitt bennünket az Isten az életbe. És most már nincs ítéletünk. Nem kell ítéletre menni, hanem által mentünk a halálból az életbe. Csodálatos ígéret, ez János evangéliuma szerint. És aki ezt megtapasztalta, az tudja is, hogy mit jelent. De Jézus Krisztus nélkül várni az Úrnak a napját, a vaksötét, a fénysugár nélküliséget, ahogy az utolsó versben írja az Úr igéje, bizony sötét lesz az Úr napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül. Rettenetes lesz. Ebből szeretne az Isten kimenteni bennünket. És az egyházi esztendő, szépen hallod, aki olvassa az útmutatót, most már az új liturgia szerint nem csak a Szentháromság utáni utolsó vasárnap előtti vasárnap van, hanem most már visszahozták, hogy az utolsó vasárnap előtti, megelőző vasárnap előtti vasárnap, tehát most már így négy vasárnapon készülünk a Szentháromság után időszakra, tehát Adventre, és ez mindig az utolsó időkre emlékeztet, mert hogy az egyházi évben úgy végig szaladunk Krisztus születését, vagy Krisztus várásától, Krisztus születésén keresztül, aztán megváltásán, feltámadásán keresztül, eljutunk egészen oda, hogy ennek a világnak vége lesz, és a egyházi esztendőnek az utolsó vasárnapjai mindig efelől próbálnak bennünket eligazítani. Ebben szeretnének bennünket helyre tenni. És az a vasárnap is erről szól, hogy jön az Úr napja, készen vagy-e erre a napra. Ott van-e a szívedben az a megváltás, amely által te ezt a napot várhatod, bizalommal várhatod. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te sohasem hagytad egyedül a népedet, és úgy köszönjük néked, hogy Ámoszon a te prófétádon keresztül Isten népének is tudtál üzenni akkor, bárcsak megértették volna az akkori emberek, bárcsak sokan lehetnék Ámosz körüli emberekből is ott a te országodban, akik éppen ennek az igének a kapcsán is, ennek az üzenetnek a kapcsán is ráébredtek arra, hogy a te kegyelmedre van szükségük. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket is így szeretnél magad elé állítani, és szeretnéd a szívünket megragadva odavinni bennünket abba az üdvösségbe, amit elkészítettél fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Hálás a szívem, Uram, hogy minden bűn, meg minden kísértés, meg akár elbukások, bűnbeesések után is folyamatosan megmutatott kegyelmedet, és vezetsz bennünket földi életünkben, afelé a mennyei elhívás felé, amit már várunk, Urunk, és tudjuk, hogy el fogod hozni ezt a napot. És add meg, hogy tudjunk örvendezni, mint ahogy az énekünk is örvendezik, hogy ez az a nap, melyet az Úr szerzett. Hadd legyen valóban ilyen örvendezés a szívünkben, várva a te napodat, és találkozva ezzel a nappal. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunk szokott időben és rendben tartjuk meg. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségre. Hirdetem a hétköznapi alkalmakat is. Hétfőn asszonykör lesz, kedden 17 órakor biblióra, szombaton pedig 17 órakor ifjúsági dán est. Amerikai est már volt, most a dán önkéntes házaspár fog egy dán estet szervezni. Minden fiatalt szeretettel hívunk és várunk a gyülekezet környékéről, tehát én konfirmanduskor fölöttieket szeretettel hívunk és várunk. Szerdán még lesz egy LMK lelkészi munkaközösség is. Erre az alkalomra kérném az asszony testvéreket, akik tudnak segíteni, egy ebédet főzni és a felszolgálásban segíteni. Isten tisztelet végén jelezzék, hogy ki lehet az, aki szívesen jön és segít ebben, hogy ilyen 15-20 fő körül vendéglátásban részesíthessük a lelkész testvéreket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ahogy említettem az igehirdetésben, az elmúlt héten a missziói központ munkatársai voltak nálunk, hoztak különböző kiadványokat, nem csak ekélyénekes könyvvel leptek meg bennünket, hanem Híd magazint és különböző biblia tanulmányozó füzeteket is, amelyeket a testvérek elvihetnek, továbbadhatnak, vagy visszahozhatnak, és akkor hadd cserélődjenek ezek, tehát ne kerüljenek a tűzbe ezek az írások, hadd forogjanak meg minél több ember kezében, hadd tölthessék be a missziói küldetésüket ilyetén formán is. Hirdetem a testvéreknek, hogy görögszállási produktumokat, terményeket, termékeket lehet vásárolni. Ezek a termékek most jelen pillanatban megbefőtt és lecsó befőtt formájában vannak jelen. de egyébként paprikát is lehet rendelni, mert hogy még terem a paprika, erős paprikát, csemege paprikát egyaránt. Lehet még szedni, még nem sokára jön a zöldhagyma, és talán még lesz retek is. Akik szeretnének ezekből rendelni, Isten tisztelet végén bátran jelezzék, és akkor ebből tudnak venni, illetve tudunk hozatni még be a hétköznapok során. Fiataljaink most ifjúsági hétvégén vannak, junior hétvége van, tehát 18 év alattiaknak a hétvégére mentek el most a fiataljaink. Jövő héten pedig senior ifjúsági hétvége lesz, november 21-től 23-ig, ez 18 év fölöttieknek szóló program lesz. Aki a gyülekezet környékéről szívesen készül, vagy megy, bátran jelezze, és akár most, akár jövő héten Máténak vagy Lesán Katának jelezhetik ezt a testvérek. Lassan összeáll a jövő évi Biatorbágyi csendes heti terv is. Cserényi Lacival beszéltem, és úgy néz ki, hogy február második felébe megyek majd férfi hétre. Akik szeretnének jönni a gyülekezetből férfi hétre, kérem, hogy jelezzék, akkor tudunk együtt menni erre a február második férfi hetére, mert lesz február elején, meg lesz február végén, meg márciusban is lesz még egy. Erre a február második férfi hetére megyek én. Kértem Lacitó helyeket is, hogy mindenképpen tudjunk közösségben menni. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a ifjúsági hétvégét ezen a hétvégén is, meg majd 21-től is, meg ezeket a még az idei csendes heteket is, és már a jövő évieket is, amelyek várnak ránk. Ma délután görögszálláson Miriam Smith fog szolgálni, az Anasztáziának, az amerikai önkéntesünknek a vezetője, főnöke, aki Pozsonyban él és szolgál, Pozsonyi Nemzetközi Gyülekezetnek jó a lelkésze. Jövő héten itt lesz majd közöttünk, és hát velük együtt jött a ELCA-nek, az Amerikai Egyesült Evangélikus Egyháznak a televíziós társasága is, hogy délután fölveszik a görögszállási istentiszteletet, és jövő héten, még kedden talán itt is csinálnak egy-két riportot. Hordozzák a testvérek imádságban a görögszállási délután istentiszteletet, én pedig kisváltal leszek majd a fiatalokkal, úrvacsorás istentiszteletet tartunk, az is legyen a testvérek imádságban, minthogy az imádság levél is, amely itt van a hírlevelünknek a hátulján, hordozzuk imádságban azokat az atyafiakat, akik így kérték, hogy életük ad lehessen az Úr szín előtt. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, így legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezésül énekeljük 356-os számú énekünket, annak első versét, igen Atyám, mert így kedves előtted. Csendesedjünk el, imádkozzunk. kegyelmes mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy szent igéd ma is felhangozhatott szerte a világon, és sokan fejet és térdet hajthattak előtted a te igéd előtt. Köszönjük, Urunk, hogy sok nyomorúságos helyzetben lévő keresztény ember szerte a világban nagy áldozatok révén tud Isten tiszteleti közösségben lenni, vagy esetleg még nem is tud közösségbe elmenni. Táld meg őket, Urunk, hogy akár az egyéni elcsendesedésük, vagy a szűk közösségi, vagy az üldözött közösségi együttléteik is a te dicsőségedet művelhessék, és megerősödhessenek te benned, hogy az az ige, amit hallanak tőled, az életük erősítője lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy itt egyházunkban is térdet és fejet hajthatunk sok gyülekezetben. Áld meg, Urunk, lelkészeinket, felügyelőinket, presbitereinket, espereseket, püspököket, az egyház vezetőit, azokat, akik alázatosan állnak a te színed előtt, és szeretnék a te akaratodat megtartani, az akaratodban járni. Köszönjük azt is, Urunk, hogy te tudod megáldani a felekezetek közötti egyességet is, közösséget is. Add meg, hogy az Allianz közösségben, amit megélünk itt Nyíregyházán is, a te akaratod legyen középen, és áld meg bennünket, hogy ebben az Allianz közösségben a te dicsőséged egyre nagyobb lehessen, és minél több ember üdvösségét kimunkálhassa az a testvéri együttlét, amely te benned folyik. De köszönjük néked azt is, Urunk, hogy az egész teremtett világ, annak minden eleme és része a te teremtésed és a te kezedben van, és te nem hagyod egyedül a te teremtésedet. Köszönjük ezt a mindennapi hatalmas erőt, amivel fönntartod ennek a világnak a rendjét. És légy azokkal, Urunk, akik hatalmat kaptak, felelősséget kaptak a világ irányításában, legyenek azok gazdasági vagy politikai vezetők, hadd tapasztalhassák meg, hogy te vagy az élő Úr, te vagy ennek a világnak a királya, uralkodója, senki se képzeljen magáról többet, mint aki, hogy be tudjon igazodni abba a rendbe, amit te akarsz nékünk adni. Áldott legyen a neved, Urunk, azért, hogy itt a mi életünk biztonságban folyhat, van mit ennünk, van miből ruházkodnunk, van fedél a fejünk felett. Köszönjük, Urunk, hogy van hazánk, itt ebben a nemzetben élhetünk, így áld meg bennünket, Urunk, Kárpát-medencében, magyarokat, áld meg népünket, nemzetünket, hazánkat. Vezesd a mi vezetőinket is, Urunk, a te utadra, hadd láthassák, hogy mi az, ami a te rended szerint való, hogy áldást nyerhessünk eképpen is. Tudjuk, hogy nálad nélkül senkik vagyunk, de azt is tudjuk, Urunk, hogy veled meg mindent megnyerhetünk. Ezért tudjuk a kezedbe tenni egyéni életünket, benne házasságunkat, gyereknevelésünket. Oda tudjuk tenni a te kezedbe, Urunk, a gazdasági helyzetünket. Te tudod meggazdagítani a tiédet. Te tudod megsokszorozni azokat a lehetőségeket, amelyek az életünkben adódnak. Add meg, hogy amit tőled kaptunk, azt bátran tovább is tudjuk adni. Segíts bennünket, Urunk, a neked való szolgálatban. Segíts a misszió ügyében, munkájában, hogy minél többek meghallhassák a te evangéliumodat, hogy amikor majd eljön a te napod, akkor ne a sötétség és a vak sötét legyen az életük, hanem legyen világosság és örvendezés. Így tartsd meg az életünket, Urunk, és áld meg azokat, akik ebben munkálkodnak. Így köszönjük néked ezt az Isten tiszteleti lehetőséget is. Hálás a szívünk, Urunk, hogy van közösségünk, meg van helyünk. Így áld meg a délutáni alkalmat, a görögszállási Isten tiszteletet is, Mirjámot az ige hirdetésben. És áld meg azt a felvételt is, ami most készül a televíziónak, add meg, hogy a te evangéliumod átsüthessen ezen a felvételen, és akik látják, hallják, veled találkozhassanak. Használd ezt is eszközként, Urunk, a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy föld életünkben te vagy a mi életünk ura és vezetője, és tudjuk, hogy ott a te országodban elkészített helyünk lehet, ahol te vagy az Úr minden a mindenekben. Vágyunk erre, Urunk, és várjuk azt, hogy eljöjjön az a nap. de amíg itt van a helyünk, addig erősíts meg a földi létünkben, küldetésünkben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.